A mai hittanóra témája a hatalom lesz, vagy amikor a ránk bízott hatalom ízlik, és a Szentföldet tapossuk. Majdnem minden férfi képes ellenállni a viszontagságoknak, de ha próbára akarod tenni a jellemét, adj neki hatalmat. Mondta Abraham Lincoln híres idézete. A megszerzett hatalom hatására bekövetkező lehetséges személyiségi változások kérdései évtizedek óta foglalkoztatták az embereket, a pszichológiát, a szociológiát, de a filozófiát és a teológiát is. Nézzük meg először is teológia szempontból, és mit is mond nekünk a Szentírás a hatalomról. A hatalom erő, képesség, jog valaminek a megcselekvésére, illetve végrehajtására. A Szentírásban elsősorban Isten lényének és uralmának kifejezésére szolgál. Ő az, aki rendelkezik hatalommal mindenek felett. Az ő kezében van az erő és a hatalom. Minden hatósága nyilvánul meg a teremtésben, a teremtett világ megtartásában és kormányzásában. Az Ószövetségben Isten hatalma elsősorban a történelemben, a választott nép történetében válik nyilvánvalóvá. Izrael hitének alapja Isten csodálatos szabadító tette a Vöröstengernél. Ő a hatalmas, akit egyedül illet meg ez a név. Tőle független hatalom vagy hatalmasság nem létezik, legyen az földi vagy mennyei. Isten adja a királyok, fejedelmek, bírák, proféták hatalmát is. Isten szent lelke által részesíti hatalmában mindazokat, akiket kiválaszt és feladattal bíz meg. Hatalma nem öncélú, hanem a szövetség fenntartásáért és beteljesítéséért van. Az új szövetségben Jézus azonban már a messiási teljhatalommal lép fel. Általa törik meg a sátán hatalma. Ő azért jött, hogy a sátán munkáit lerontsa, és az embert kiragadja a bűn hatalma alól. Neki van hatalma bűnöket megbocsátani, és ennek az igénynek a jogosságát gyógyítással is igazolja. Ennek a hatalomnak engedelmeskednek a tisztáltan lelkek. Jézus hatalmát azonban nem ítéletre, hanem szabadításra használja. Hatalma van életét letenni, és hatalma van újra felvenni. Hatalommal hívja el tanítványait, és teszi őket képessé az evangélium hirdetésére, a démoni erők legyőzésére és gyógyításra. A megdicsőlt Úr hatalmat ad az övéinek. Megerősíti azokat, akik bizonságot tesznek róla. Ez a hatalom nem puszta szó, vagy színlelt kegyesség, hanem Isten uralmának valósága. Viszont a Szentírás hatalmat tulajdonít a démoni erőknek is. Az emberi hatalomnak is. Az emberi hatalom állam világi felsőség tekintetében a Szentírás azt tanítja, hogy az Istentől van. Vele szemben a hívő magatartása a törvény betöltő szeretet. Az emberi hatalom démonizálódhat, ha önmagát mindenek felé helyezve totális igénnyel lép fel. A korlátokat nem ismerő elfajult hatalom Isten ítélete alásik. A tanítás, amelyben Jézus az evangéliumban egyre gyakrabban összehívott tanítványt részesíti, az új szövetségi hatalom szó, amelynek jelentése és szerepe, hogy a hatalom szolgálat, és nem uralkodás. Senki sem szolgálhat két úrnak, mondja Máté evangéliuma 6. fejezet 24. verse. A szolgálat lehet pozitív jellegű. A másokon segíteni akaró szolgálat. A szolgálat lehet viszont negatív jelentésű is. Mindig engedelmességre kényszerít, és engedelmességet követel tőlünk. Ilyen lehet például a sátán és a bűn szolgálata. Vagy pedig a hatalom jogán kikényszerített szolgálat, és az ember és az ember között. Biblia alapján értelmezett szolgálat elkötelezettséget jelent, odaszánást igényel. Önmagam odaadását annak, akinek szolgálok. Az Isten szerinti szolgálat alapját a szeretet képezi, és a kettő elválaszthatatlan egymástól. A szolgálat és a szeretet. Nem lehet két úrnak szolgálni? Nem. Mert ez két irányú szolgálat. Nincs középút. Ezért vagy Isten oldalára állunk, vagy a gonosz és a bűn oldalára. Harmadik út nincs. Azok az emberek, akik a semlegesség és a közömbösség mellett döntenek, valójában a bűn mellett foglalnak állást. Isten akarata szerint élünk, vagy bűnben maradunk. Szolgálni akarunk, vagy uralkodni. Megbocsátani akarunk, vagy ítélkezni. Szeretni akarunk, vagy gyűlölni. Nem lehet két úrnak szolgálni. Legyetek olyanok, mint az Isten, hangzott a kísértő ajánlata. Az édenkertbe. De olyan értelemben, ahogy ő gondolta. A gőgben, a tudásban. Olyan, mint Isten, igazából csak a szeretetben és a szolgálatban mutatkozik meg. Persze a hatalmat felkínálja a sátán Isten fiának is, amikor megkísérti a sivatagban. Mintha valóban ő volna a világi javaknak a birtokosa. Uralkodni hatalommal csak szolgálva lehet. Innen a latin szó is a miniszter, ami azt jelenti szolgálat, szolga. Isten tettei és megnyilvánulásai mindig nagy hatással voltak az emberekre, főleg Jézus által, és főleg azokra, akikkel találkozott, főleg a gyógyító csodái. Miféle hatalommal teszed ezeket? Kérdezték Jézustól a főpapok és a nép vénei. De fontos két dolgot megjegyezni a csodákkal kapcsolatosan. Annak, aki gyógyít vagy csodákat tesz, kell, hogy felső hatalommal rendelkezzen. Másik dolog az, hogy aki gyógyít vagy csodákat tesz, azt nem önmagáért teszi. Jézus ezzel bizonyítja, hogy hatalmat kapott. Hogy minden csodát, amit tesz, az Atya teszi általa. Nem ő maga. Ez a felső erő, isteni hatalom száll le az emberek közé most is. A megbocsátó, a szerető, hatalom képében. Az igazi hatalom szolgálni akar, nem uralkodni. Mai napig élteti egyházát, és az isteni hatalom, és ez az isteni hatalom, amely az imákban és a szentségekben nyilvánul meg. Most tegyünk kicsi betekintést, és nézzük meg, hogyan értelmezhető a hatalom pszichológiai szempontból. Vegyünk kiinduló példának egy valós esemény alapján forgatott a Kísérlet című filmet. Ez a jól ismert Stanfordi kísérlet dokumentája, amelyben Zimbardo, amerikai pszichológus, a megszerzett hatalom befolyását vizsgálta a hétköznapi embereken. A vizsgálatra 24 egyetemista jelentkezett, akiket a megvalósítás előtt pszichológiai tesztek végeztek, hogy kizárják a személyiség patológiai jelenlétét. A diákokat véletlenszerűen őrökre és foglyokra osztották, egy-egy érme feldobásával. Majd mindegyik megkapta a megfelelő egyenruhát és szerepet. Az egyetlen utasítás a megfelelés biztosítása volt, erőszak alkalmazása nélkül. és már az első napokban megjelent a hatalmi tendencia, amelyekhez kifinomult kiváltságrendszert és egyre szigorúbb büntetéseket alkalmaztak. A kísérletet a mintabörtönben történt, a helyzet kialakulásától elborzadt kutató kezdeményezésére viszont idő előtt leállították. A tanulmány következtetései szerint valóban lehetséges, hogy meghatározott körülmények között viszonylag könnyen megtörténik a hatalommal való visszaélés és a személy deformálása, ha helytelen módon rendelkezik vele. Tényleg lehetséges, hogy a hatalom deformálja a személyiséget? Rachel Strum és John Antonaki pszichológus szerint a hatalom megtapasztalása képes pozitív és negatív irányban megváltoztatni az egyént. Valószínűleg akkor, amikor egy személyre bízzák a hatalmat. Tehát bizonyíték is van arra, hogy az átruházott hatáskör valóban megváltoztatja a gondolkodást, az érzelmi világát és az emberi viselkedést. Például a gondolkodási folyamokban, amikor szigorúbb ítéleteket kell meghozni, vagy a döntés nagyobb biztonságot igényel, és eközben más szempontokat nem is veszi figyelembe, vagy csak kisebb mértékben. Az eredmény a saját döntéseinek bizonyos istenítése is lehet. Sőt, vallási kontextusban potenciálisan hangsúlyossá is válhat azáltal, hogy azonosítja őket Isten akaratával. A modern tanulmányok azt mutatják, hogy a hatalom valódi színekben mutatja meg az emberi jellemet és személyiségét. Ezért a felső pozíciókban kialakulhatnak bántások is. Lekincsnyítő hajlamok, de kialakulhat amolyan proszociális viselkedés is, vagy akár saját javára irányuló erőfeszítés is. Szépen mondja Mahatma Gandhi, a hatalom birtokának az a hatása, hogy az emberek süketté és vakokká válhatnak. Nem látják többé azt, ami az orruk előtt van, és nem hallják, ami a fülükbe harsog. Továbbá közelítsük meg a hatalmat azzal a kérdéssel, hogy kinek adnak hatalmat, vagy miért. Fontos tudni, megtudni, hogy ki az illető, kire van rábízva az a hatalom, és ki van ennek a személynek a környezetében. Ennek komplex megismerése rendkívül nehéz feladat. Csak idézzük fel a 64. Zsoltárt. Mert mélység az ember, a szíve pedig szakadék. A jezsita Luigi Maria Rulla, a Gregorian Egyetem Pszichológiai Intézetének alapítója két motivációs erőt emel ki. Az első az értékek. Tehát állandó és elvont ideálok, amelyek Isten akaratával szabad választás gyümölcsei. Második a szükségletek, tehát a velünk született hajlamok, amelyek lényegében haszonelvűek, és bizonyos viselkedésre vagy reakciókra kényszerítenek bennünket. Még a semleges szükségletek, a hovatartozás, a rend, a mások segítése hasznosak lehetnek, a hiteles érték megéléshez, addig a diszonáns szükségletek, például az agresszió, az érzelmi függőség, vagy a kisebb rendűség elkerülésének igénye a teljes érték megélés akadályává válhatnak. Avilai Szent Teréz rámutat a vezető bölcsességének fontosságára, vagy a lelki vezető bölcsességének fontosságára. Ennek hiánya az éretlenség vagy inkompetencia hozzá nem értés lehet. A pszichoszociális éretlenség jele a gyermekkori szükségletek kielégítésének elmulasztása is lehet, amelyet a szülők a gyermek életében nem adtak át. Könnyen megtörténhet, hogy egy felnőtt, egy intelligens férfiban vagy nőben még mindig ott van egy kis ijedt, egy szégyenlős gyerek, vagy egy tinédzser, aki intenzív, kisebb rendőségi érzést érez. Ennek az igének később frusztráció érzését keltheti. És az élettel való elégedetlenség könnyen fő jellemmé válhat. Ha egy kielégedetlen gyermek, vagy serdülőkori szükségletekkel rendelkező egyén hatalmi pozíciókba kerül, akkor az elismerés, a tisztelet, vagy akár a csodálat korlátlan forrásaihoz jutás lehet. Ugyanakkor a telhetetlen énje elkezdhet meggondolatlanul viselkedni mások igényeivel szembe. A beosztottakat gyakran nem is lepi meg a vezető pozícióra kiválasztott személy megváltozása, akár pozitív, vagy akár negatív irányba. Másrészt előfordulhat, hogy ő maga sincs tudatában viselkedése megváltoztatásának, vagy helytelenségének. Viktor Frankl mondja találóan, az az ember, aki az élet értelmének keresésében kudarcot vall, lealjasodik a hatalom vagy a kéj hajhászására. További kérdés az lehet, hogy miért választunk sokszor rossz embereket? Vagy miért ruházunk hatalmakat ilyen megbízhatatlan emberekre? A legtöbb vezető pozícióban lévő ember a közösség választja meg. Azzal a reménnyel és bizalmat érez feléje. Ez egyfajta analógia a megválasztáshoz. Sok esetben ez a választás sikeres is lehet, és a felettes valóságos áldásá is válhat a másik számára, vagy a közösség számára. De néha a kezdeti nászút időzőjelbe után csodás és csalódás jöhet létre, vagy frusztrációt okozhat. A folyamat lehet nagyon lassú is, és nem muszáj, hogy zavaró legyen. Például, ha egy vezető pozícióban lévő személy megtalálja az ideális helyet, szükségleteinek kielégítésére és saját értékének megerősítésére, a pozíció elhagyása is számára rendkívül fájdalmas lehet. Vagy ha egyetlen lapra teszi fel az életét, annak elvesztése is nagy belső ürességhez, vagy akár élet értelmének elvesztéséhez is vezethet. Vegyük példának a gonosz királynak karakterét, vagy olyan gonosz királynét, amit számos népmesében és történetben hallottunk. Általában nyilvánvaló tulajdonsága és vonzereje miatt választották királlyá, uralkodóvá, de idővel kegyetlen uralkodó vagy szívtelen gonosz lett. Itt van, amikor a gyönyörű, de gonosz királynő Hófehérke történetében sem alkalmaz durva erőszakot, hanem hazugságot és manipulációt próbál felkínálni egy mérgezett almát. A cél a hatalmi pozíciót fenyegető veszély megszüntetése volt, egy gyönyörű mostolhány formájában. A történet elején azonban volt egy király, aki ezt a nőt, királynőt, későbbi királynőt választotta, és maga mellé állította. De akkor még nem volt nyilvánvaló, hogy ezzel a hatalommal milyen módon él vissza. Mikor veszélyes igazán a hatalom? Nagy kockázatú helyzet áll elő abban az esetben, ha a tekintélyi pozíció tápalaja lesz az egyik személyiség zavarképének kóros tulajdonságának kialakulása. Vallásos környezetben ez lehet például a nácizmus, hisztéria, rögeszmés, vagy akár antiszociális vonás is. Ezek megnyilvánulhatnak abba, hogy végtelen csodálata törekedik, tekintet nélkül a mások szükségleteire, túlzottan reagál mindenféle kritikára, mereven ragaszkodik a rend és a szabályok szigorú betartásához, vagy akár lekicsinyíti másokat valódi bűntudat nélkül. Ha szellemi vagy lelki erő éretlen kezekbe kerül, az eredmény lehet akár a lelki bántalmazás vagy visszaélés is. A közismert egzisztencia filozófus Martin Buber kijelentette, az egyik legjobb hely, ahol elbújhat ilyen hatalom hajlammal rendelkező ember, az éppen a megszentelt élet vagy a papság lehet. Pont ezeken a helyeken a hatalom negatív és megalázó megnyilvánulásai viszonylag könnyen spiritualizálhatóak és racionalizálhatóak lesznek. A megaláztatás így összetévezhető az engedelmességgel, és a felettes akarata összekapcsolható néha öntudatlanul Isten akaratával. A tökéletes önmegvalósítás és a pozitív imidzskép számos belső sérülést és kielégítetetlen megbecsülési igényt akarhat el. A lelki veszető így akár egyfajta farkassá is válhat az ártatlan báránybőrben. Kérdés az, hogyan lehet ezt megakadályozni? Híres említett egyháztanító a Vilai Szent Teréz említi, hogy az önismeret annyira fontos, hogy nem alkalmas abba hagyni. Még ha a legmagasabb mennyekben is érnék el. Mert amíg a földön vagyunk, semmi sem annyira szükséges, mint az alázat. A lelki és személyes fejlődés útján rendkívül fontos az önismeret növekedése. Annak ellenére is, hogy a találkozunk a sötét oldalainkkal és magunkról szóló fájdalmas igazsággal. Ebben segítségre lehet pontosan mindig egy bölcs lelki vezető. Emellett fontos, hogy az egy ember ne abszolút hatalmat gyakoroljon, mert ez visszaéléshez is vezethet. Fontos a visszajelzés. Ebben az irányban lehet példát venni a világi intézményekből, ahol gyakran vezető pozíciókban lévő töltik be a szupervíziót. Abban az esetben, ha a pozíció lelki kíséretet vagy kiengesztelődés szentségének kiszolgáltatását fogja magában, tehát a szentgyónást, feltétlenül emlékezni kell arra is, hogy ezek olyan területek, ahol fokozott a sérülés veszély. A hívő lehet hajlamos arra, hogy egy vezető vagy egy gyóntató hangját Isten hangjaként érzékelje, aki hajlamos hallgatni és kritika nélkül elfogadni azt. Amikor a ránk bízott lelki erő pozíciójából belépünk az emberi szív intimitásában, szem előtt kell tartani, hogy az a hely, ahol belépünk, a szent hely. Ezért kell levenni az úgynevezett sarut, és áhítattal lépni be, ha kell többször is, erre a talajra. Ennek a forrása és célja pedig az legyen, akivel nem csak az égő bokorban találkozunk, hanem akik ránk vannak bizalommal, vagy akár méltatlanul bízva.
Az életem látod.
Az előző rendszerben sokan megtapasztalhattuk olyan keresztényeket, akik behódoltak a világi hatóságoknak. Ugyanúgy az egyházi körökben is léteztek olyan papok, úgynevezett békepapok, akik a Pacemin Terris mozgalom tagjai voltak, és együttműködve kollaboráltak a kommunista párttal. Sokszor éppen azt az evangéliumi szakaszt használták fel alibinek, vagy válasznak, hogy adjátok meg a császárnak, ami a császáré, és Istennek, ami az Istené. Hisz nem csinálunk semmi rosszat. Egyháznak is szolgálunk, és kifelé is lojálisak vagyunk a hatóságokkal, akik éppen hatalomnál vannak. Ez az úgynevezett kompromisszum nem is kompromisszum. Az egyik oldalt sem lehet szolgálni. Nemhogy még mind a kettőt. Jézus sem a kompromisszum embere volt. Krisztus sohasem egyezkedik az igazsággal. Az igazság hirdetése építő jellegű, tehát konstruktív. Isten ismer, és figyelmeztetni akar a veszélyre, ami rombolja az életemet, illetve a kapcsolatot vele, és a közéletben is így van. Ezért kell fejleszteni a lelkiismeretünket is. Krisztus azzal képzi lelkiismeretünket, amit mond. Szent Ákoston mondja, hogy a lelkiismeret Isten hangja bennem. Vox Dei. Ez a lelkiismeret formál és vezet engem a helyes útra, az igazság felé. Háromféle felfogás létezik az új szövetségben, amely a világi hatalmat magyarázza. Szent Pál apostolnál találhatjuk, hogy tiszteljétek a világi hatalmat, mert az Istentől adatott. Jézus szintén Pilátusnak mondja, nem kaptál volna semmilyen hatalmat, ha a nem mennyi atyám adta volna neked. A hatalmat azért kaptuk, hogy szolgáljunk vele. Képviseljük azt, aki felett felhatalmazást kaptunk. Továbbá a jelenések könyve, Apokalipszis, a világi hatalmat babiloni prostituálthoz hasonlítja, akire egyetlen büntetés vár, és azok számára, akik behódolnak neki. Máté evangéliumban Jézus mondja, adjátok meg a császárnak, ami a császáré, és Istennek, ami az Istené. Kereszténység a politikai és szociális etikát nem csak egy-két szentírási helyre alapozza, hanem kifejtett egy egész teológiai irányzatot, társadalometikát, amely a keresztény erkölcsi magatartást magyarázza az állammal és hatalommal kapcsolatban. Az egyház szociális etikáját kell megismerni és megtanulni. Az egyház nem csak misztikus, liturgikus intézmény, hanem profécia is, amely kiáll és tanúskodik az igazság mellett. Fellép a hatalmi vagy a császári idolatria ellen. Már a héber Bibliában találkozhatunk azzal, hogyan deszakralizálta Isten választott népe a fáraó világi auroláját. Vagy Nátán proféta is felrója Dávid királynak, Isten kedvencének bűnét, helytelen magatartását. Ugyanúgy a többi proféta is, és az egyház történelem folyamán fellépő Isten emberei, szentjei mindig is rámutattak, mi tartozik Isten hatalmába, és mi a világi hatalom bűvkörébe. Sajnos a mai társadalmi vezetők csak a nagyobb népszerűségre törekednek. Ez a gátlástalan előrehaladás beférkőzött és megfertőzte már a munkaterületeit is. De észrevehető a családi körökben is, és sajnos a vallási életben sem ritka jelenség. A politikus éppen úgy gyakorolja a hatalmat, mint az utcalány. Mondja Otto Weininger, aki szerint a politikus közélet vezető olyan, mint a néptribún. Mert a néptribún és az utcalány is meg van győződve arról, hogy mindenkit, akivel kapcsolatba kerül, boldogít. Vagy Georg Simmel hasonlóan a pénz és a prostitúció kapcsolatával megjegyzi, hogy ez olyan történelmi tendenció, amelyben az egyedi dolgok elveszítik eredeti értéküket. A politikusnak is el kell adnia magát a népnek, a tömegnek, és népszerűvé kell válnia. A politikushoz is hozzátartozik az utca embere. Valódi partnere a névtelen tömeg, ahogyan az utcalány számára anonim kliense. A közéleti vezető vonzereje az erkölcsös élet, és a szolgaság készség kell, hogy legyen. Jézus válasza nem menekülés a Herodes, illetve a farizeusi támadás elől, hanem a helyes felfogás helyreállítása. Az éremnek két oldala van. Jézus az élére állítja az érmet. Az egyik oldalán a császár képe, amely emberkép, és Isten képére hasonlít, mert szabad. Ezért az ember szabadsága és lelkiismerete nem tartozik a császár hatalmába. Ezt védeni kell minden hatalommal szembe, mert a lelkiismeret és a szabadságot Istentől kapom, és el kell vele számolnom. Az imádság a legnagyobb hatalom a világon, mert annak kezét mozgatja, aki irányítja a világot. Az ima páratlan lehetőséget nyújthat, mert vele és általa mindent befolyásolhatunk és megváltoztathatunk. Isten az imádság parancsával és ajándékával hallatlan nagy hatalmat adott az emberiség kezébe. A mindenható világos ígéretekkel kötelezte magát, hogy könyörgéseinknek megfelelően fog eljárni, ha hittel és Jézus nevében folyamodunk hozzá. És végezetül imádkozzuk el közösen az Úr imáját. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség. Mindörökké. Amen.
Jelencsics Erik atya műsorát hallott.
Hitünk és életünk. Felnőtt katekézist hallhattak Jelencsics Erik atyával.